Forris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központ igazgatója, az Aréna ma esti vendégen. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön este rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést a rövid szünet előtt, hogy tulajdonképpen mi az Európai Unió, hogyan definiálható, sokat hallunk arról, hogy egy ország, egy tagország és az Európai Unió viszonya. Hoznék egy újabb ilyen sztereotípiát, folytassuk talán ezzel. Amikor például menekültválság vagy a görög válság ügyében megszólaltak szakértők, nagyon sokszor lehetett azt hallani, hogy az Európai Unió nem képes dönteni, vagy nem tud dönteni ebben a kérdésben. Ezt hogyan értelmezzük? Tehát kire gondolhatnak, vagy kire gondolhatunk, amikor valakitől várunk egy döntést, mondjuk a menekült kérdésben?
Európai Unió exakt módon nem létezik. Európai Unió mögött, most többen elmondták az elmúlt hetekben is, különböző szereplők vannak, a különböző intézmények, és hát elsősorban a 28 tagország, és az ő együttműködésük, húzakodásuk eredménye az, amit a végén el lehet nevezni Európai Uniónak. Van egy olyan vélekedés, hogy az EU kitalál valamit, és utána pedig a tagországok ezt fogcsikorgatva végrehajtják, időnként előnyük származik belőle, időnként kárvallottak. A dolog pont fordítva van. Vannak jelenségek, vannak problémák, vannak megoldandó helyzetek. Erre válaszul a tagországok elkezdenek egymás között alkudozni. Időnként felkérik a sokat emlegetett bizottságot, hogy dolgozzon ki alternatívákat, ötleteket, tegyen javaslatokat, és mivel demokratikus kontroll van, még a parlamentnek is be kell mutatni, és az is véleményezi, hogyha joga van hozzá, akkor bele is nyúl. Ez gyakran évekig eltart. És csak amikor ez az egész lezárult, és mindenki egyetért már valamilyen kicsi közös nevezőben. Mind a három intézmény, mind a 28 tagország, legalábbis a szükséges többsége elért egy közös platformot, ellevezik valaminek, írásba öntik, közzéteszik, akkor lehet EU-nak hívni. Addig ez nem EU. Na most ez csak azért érdekes, mert a menekült válság is tipikusan arra példa, hogy számon kérik az EU-n, és ilyenkor nem igazán lehet tudni, pontosan ki gondolnak mögötte a különböző hangon megszólaló európai parlamenti képviselőket vajon, vagy pedig az Európai Bizottságot, aminek nincs döntési jogköre, hanem egyszerűen csak egy javaslattevő szervezet, vagy a 28 tagországot, de akkor ott melyiket, és milyen kompozícióban. Szóval egy szó mint száz, az Európai Unión akkor lehetne számon kérni azt, hogy mi csinál a menekült válságban, hogyha mondjuk a közös agrárpolitika mintájára már lett volna egy elfogadott közös menekültkezelési törvény, egy olyan menekült ügyi rendszer, aminek az összes mechanizmusát, határidejeit, szereplőit megnevezték, végre nem hajtására vonatkozó szankciókat, lehetőségeit megfogalmazták, a végrehajtás felelőseit intézményi formákba öntötték, mint ezt elfogadták, és mint EU menekültügyi rendszer valamilyen formában valamit végre kellene hajtani, amit most nem hajt végre. Valójában, ha visszaidézzük, amit pár perccel ezelőtt mondtam, akkor EU valami, hogyha végigment az egész folyamaton, és aztán megállapodtak, nem ment végig a folyamaton. A menekült válság még az elején tart, a tagországok vitatkoznak egyszerre azon, hogy hogyan kellene jövőbe tekintve egy közös menekült kezelési mechanizmust felépíteni egyfelől, másfelől most már itt van 1 millió bejött tavaly, meg sorbán a többi, azokon hogy gyorsan hirtelen mit kéne csinálnunk, tüzet oltunk és házat építünk. És ebben nem tudnak a tagországok megállapodni. Tehát a menekült válság kapcsán szerintem félrevezető azt mondani, hogy az EU nem tud megegyezni. Itt a tagországok, itt nemzetállamok, az imént beszéltünk róla, hogy különböző helyzetben levő nemzetállamok képtelenek olyan közös platformra jutni, ami alapján ki tudna nőni egy olyan közös egységes megoldás, amit attól kezdve EU-nak lehetne nevezni, és hogyha az nem működik, akkor az már az EU hibája. Tehát máshol van a ló, és máshol van a kocsi.
Egyébként mi a pontos szereposztás, hogy azt lehetett hallani az előző Európai Uniós választások után, hogy egy picit megváltozik a helyzet 2014 után, ugye említettük a három fontos intézményt, az Európai Tanácsot, az Európai Bizottságot és a Parlamentet. Mi most a leosztás? Igazából ezeknek a közös ügyeknek, ha úgy tetszik, a legalább a menedzselése, legalább a jó menedzselése, az kinek a felelőssége?
Nincs változás benne igazából. A változás, ami látható és a sajtóban, a közvéleményben hamarabb lejön, az az, hogy gyakoribb és aktívabb résztvevőké váltak az állam és kormányfők. Ez meg egyszerűen azért van, mert két dologért van. Részint, mert az elmúlt 10-15 évben sorba érték egymást azok a problémák, amik oly mértékig nemzeti szuverenitást is érintő kihívások voltak. Gondoljunk az új csatlakozókra, gondoljunk az alkotmányos szerződés körüli vitákra, hogy átírják az EU alapszerződését és más hasonlókra. Majd pedig most a pénzügyi válsággal beütött helyzetre ki lehet-e menteni egy tagországot az alapszerződés látszólag ezt tiltja, hogy lehet ezt megkerülni, vagy hagyjanak bedőlni egy országot, annak milyen hatása lesz az euróra. Ez nem bizottsági kérdés, de még csak nem is pénzügyminiszteri kérdés, ez már kőkeményen miniszterelnöki szinteken kell megbeszélni. Ez párosult azzal, hogy a lisszaboni szerződés ráadásul intézményesítette azt, hogy van állandó levezető elnök, egy chairmanje az állam és kormányfők ülésezéseinek, aki tehát két ülés között is hivatalban van és készíti elő az ügyeket, és a meghonosított gyakorlat ezt úgy valósította meg, ültette át a gyakorlatban, hogy rendszeresítette a vezető politikusok találkozóit. Európai Tanácsülés, ugye ez a neve, amikor a miniszterelnökök összeülnek, az gyakorlatilag most már egy-két havonta, két-három havonta van, ugye egy hónapon belül többször is van, tematikusan témák mentén is. Na most ettől egyébként ők még nem válnak az EU vezetőtestületévé, mert az alapszabályok értelmében továbbra is a úgynevezett EU tanács, tehát a miniszterek tanácsa hozhatnak jogszabályokat, de a politikai döntéshozó fórumá viszont igen. Nagyon érdekes interjú volt von Kajan, korábbi német brüsszeli nagykövet, Európai Uniós állandó képviselő, a mi csatlakozási tárgyalásunk idején volt, még a Kohl kormány idején a német nagykövet Brüsszelben, EU-ügyi nagykövet. Ő például ezt a gyakorlatot nagyon helytelenítette, mert amikor miniszterelnökök ülnek egymás között, akkor általában nem szokás egymást leszavazni, tehát addig gyúrják a témát, amíg közös nevezőre nem jutnak, és ő ezt egy kicsit a bécsi kongresszushoz hasonlította, ahol a közösségi módszerek közül a többségi szavazás lehetősége, a gyorsabban haladás lehetősége minimálisra lecsökken, mert mindig addig kell egy témát forgatni, amíg valamilyen fokon egy közös nevezőt nem találnak egymás számára, és ez szerint egyszerűen visszahúzó erő a játékban. Ez tehát, ha úgy teszik, akkor változás dominánsabbá és látványosabbá vált az első számú vezetőknek a szerepvállalása az egészben, de végeredményében, visszatérve a kiinduló kérdéshez, olyan nagy változás nincsen. A játékszabály továbbra is az, hogy van egy probléma, mint most a menekültválság volt, vagy mint az euró elleni kihívás, vagy mint az a ukrajnai orosz konfliktus és a háború. Össze kell ülni ilyenkor 28-as körben, el kell dönteni, hogy akarnak-e vele foglalkozni, vagy nem, milyen irányba akarnak vele foglalkozni, kérni kell a bizottságot, hogy dolgozzon ki rá projekteket, alternatívákat, opciókat, megint össze kell ülni, véleményezni kell, ha olyan az a tétje, akkor a kormányfői szinten is rá kell borintani, és hogyha olyan a vonatkozása, akkor a demokratikus kontroll egyébe a parlamentnek is beleszólása van. Ez a képlet, ez nem változott. Egyszerűen fakad a dolog abból, és ez is összefügg azzal, amit az imént mondtunk, hogy államszerűen működik, de nem közös állam, hogy kombinálnia kell az államszerű működést feltételező közösségi megoldásokat és a nemzeti szuverenitást megőrző nemzetek közötti megoldásokat. Bizonyos fázisokban érvényesül az, hogy a nemzetek fölötti az, aki ötletet ad, vagy végrehajtást ellenőrzi, számon kéri, kikényszeríteti akár. Bizonyos helyzetekben viszont például a döntések végső kihordásánál a közvetlen résztvevők szuverén döntései alapján ütköznek és döntenek egymás között. A kettő amalgánja az valószínűleg amíg EU van, fönn fog maradni. Amíg nem alakul át az egész egy föderációval, ami még egyszer mondom, belátható időn belül nem reális.
Mennyire személyfüggő ennek a folyamatnak a megítélése ön szerint? Tehát mondjuk Jean-Claude Junckernek a tekintélye, a súlya, vagy a megítélése az mennyire határozza meg azt, hogy hogyan látják akár az európai tagországoknak a vezetőpolitikusai, akár az európai polgárok az Európai Unió működését?
Az inkább csak színház. Nem hiszem, hogy valós érdemi befolyása van a dolgok menetére. Vészhelyzetben, döntéshelyzetben, egyébként ez a legjobban a görög válság idején derült ki, amikor tényleg nagyon körmére ég a folyamat a résztvevőknek, mert ki fog nyitni hétfő reggel az első tőzsde két órakor valahol Távol-Keleten, és ha addigra nincsen döntés, akkor lehet, hogy el fog szállni az összes olasz állampapír is. Tehát ilyen helyzetekben az akkori bizottság elnök Barroso teljesen leértékelődött, de hogyha Juncker ült volna ott, mégként ott ült, mert akkor még egy másik kalapot hordott.
Épp felelős volt azért a pénzügyi közösségére egyébként.
Pontosan, ő volt az Eurogroupnak az akkori elnöke, luxemburgi pénzügyminiszterként és kormányfőnként egy személyben. Nem, tehát vannak helyzetek, amikor éppen a mandátumok és a mozgásterek reális határait figyelembe véve, például a bizottság egy ponton túl nem számít, vagy nem annyira számít. Juncker nagyöreg, mégis most már 30 éve benne van ebben a játékban, több mint 20 éve a vezető pozícióban, értelemszerűen hallgatnak rá. De
tehát van tekintélye Brüsszelben? Tehát ha Jean-Claude Juncker mond valamit, ha nem is a hivatalos játékszabályok szerint, amiről ön beszélt, de ettől függetlenül van súlya, tekintélye annak, amit mond?
Nem feltétlenül azért, mert ő Jean-Claude Juncker, hanem a mai helyzetben inkább azért, hogy mikor kihez igazodik. Vannak helyzetek, amikor a bizottság olyan témát felügyel, ahol inkább az Európai Parlamenttel együttműködve próbál elérni valamit a tagországok akaratával szembe. Vannak helyzetek, amikor akár a migrációs, akár a pénzügyi válságban a bizottság a döntések kihordásához kulcspozícióba levő befolyásos tagországok vezetőivel próbál elsősorban közös platformra jutni, tudván, hogy ellenükbe úgyse lehet semmit megoldani. És például a migrációs válság esetében sokan úgy vélik, hogy Angela Merkel nem szívesen működik együtt Donald Tuskkal a Európai Tanács, tehát a miniszterelnökök tanácskozó fórumának az állandó lengyel elnökével, lévén, hogy különböző módon látják a menekültügy kezelésének a mikéntjét, és ott inkább Jean-Claude Junckerre támaszkodik. Ettől még Junckernek nem lesz nagyobb a döntéshozási jogköre. Legfeljebb azt lehet tudni, hogy ha ő szorgalmaz valamit, akkor a mögött vélelmezhetően közvetlen német vélemény is áll, és ilyen szempontból hallják az ő hangját, hogy bekalkulálják, hogy mi minden lehet még mögötte. Ezek finom hangolások, de ettől a bizottság jogköre nem nő.
Mindezek a problémák, vagy mindezek az ellentmondások, amelyek mondjuk a válságban lévő Európai Uniót, vagy a válságokat megélő Európai Uniót jellemzik, amelyekről beszéltünk eddig. Ezeknek a természetes következménye egyrészt például az euroszkeptikus mozgalmaknak a megerősödése, és például az, hogy Nagy-Britanniában nyáron évszavazás lesz az EU tagságról?
Nem. Itt nagyon sok minden halmozódik egymásra. Itt utalnék vissza arra a gyakori véleményre, ami általában mindenért az EU-t akarja felelőssé tenni. Ugye az előbb már beszéltünk róla, hogy az Európai Unió egyes helyeken, egyes témakörökben, egyes problémákban nincs is jelen. Egyszerűen azért, mert még nem jött létre Európai Uniós mechanizmus annak kezelésére. Az Európai Unió másfelől viszont létében már nagyon régről, fogalmazunk inkább úgy, hogy az Európai Uniót alkotó tagországok a mai modern történelmi politikai intézményi társadalmi realitás a kontinensen, és most akár van EU, akár nincs, ez minden vonatkozásban érvényes lenne, fokozódó mértékben kitermel bizonyos reagálásokat, véleményeket, és ezek egymásra csúsznak. Kezdve ott, ahol az EU-nak lehet közvetlen kihatása, az integráció, csak úgy, mint a globalizáció, valahol kezdettől fogva, létezésénél fogva szinte stimulálja a nemzeti identitás féltést. Ez teljesen dialektikus módon érthető. Az egyik oldal próbál minél jobban közelíteni és összezárni, a másik viszont félti a kis egységeknek az önállóságát. Ez először a globalizáció ellenes mozgalmakban jelentkezett, de hogy az integráció mélyül is egyre több területet közösen kezelnek a tagországok, említettük a fürdővizek minőségét, úgy ez a féltés most már az EU-val szemben is megfogalmazódik. Ez volt tulajdonképpen az első olyan reakció, ahol úgy tetszik valóban valós módon EU-val szemben is jelentkezik a dolog.
Bocsása meg, ez az a pont, ahol esetleg felmerülhet az, hogy mintha a nyugati országok nem értenék az újonnan csatlakozókat? Tehát mintha a nyugat nem értené a keletet? Az Európai Unió nyugati fele, mondjuk az alapítók, mondjuk a Benelux országok nem értik a kelet-európaiakat?
Ez nem feltétlenül ebben a vonatkozásban jön elő, ez nagyon sok vonatkozásban előjön, jellemző, de ugyanígy az északiak sem mindig értik a délieket, tehát ezt nem egyszerűsíteném le erre az egy problémakörre. Mindenki hoz magával egy batyút, amikor belép ebbe a közös klubba, és annak megvannak a maguk jellemzői, és ebbe lehetnek egymás számára ismeretlenek vagy szokatlan hozadékok is. De visszatérve arra, hogy mi minden rontja az imázsát ennek a projektnek, tehát van egy az integráció előrehaladásával az emberekben egy ellenállás. Erre rá lehet játszani, ezt ki lehet színezni. Ha még visszaemlékszünk rá, akkor amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor az asztóri aluljáróba az akkori Jobbik Magyarország azért tüntetett az EU ellen, mert el fog tűnni a disznóvágás meg a mákos beigli. Tehát mert ők akkor ebben próbálták megfogni a magyar identitást, amivel szembe szerintünk beleszünk darálva. Tehát ez egy ilyen első reflex. De aztán van sok minden más. Tehát van az, hogy például a középpártok, mint ezt láttuk most Ausztriában, aminek egyre több jele van Németországban, nagy koalíciók vannak, de ugyanígy ez érezhető Franciaországban is, Hollandiában. A nagy pártok, a hagyományos pártok tisztelete, elfogadottsága, általában a politikai élet elfogadottsága az radikális mértékben csökken. Egyrészt pláne ott, ahol nagy koalíció van, ott együtt a nagy politikai, addig korábban egymást váltó politikai pártok közösen kompromitálódnak a nehezen meghozandó döntések végrehajtatásával, az emberek életkörülményeit időnként hátrányosan érintő intézkedéseket, tehát együtt használódnak el, nem tudnak alternatívaként megjelenni. Részint a gazdasági válság a maga brutalitásával megkerülhetetlen módon valamennyi vezető ipari ország életében kikényszeríti olyan megszorító intézkedések elfogadását is, amelyek egyszerűen szükségszerűen rontják az emberek közérzetét, felelőst keresnek érte, és automatikusan az addigi politikai vezetőkre testálják rá ezt az egészet. Van egy bizalomvesztés, ami ugye el tud jutni odáig, hogy Olaszországban majdnem egy volt komikus lett a legnagyobb párt vezetője, Hajszál Hiány maradt el a szocialistáktól a legutóbbi olasz választások idején. Tehát az ötcsillagos mozgalom, tehát az emberek szinte már kifejten keresik azokat az arcokat, akiknek semmi közük nem volt addig a politikához, ami kifejezi azt, hogy teljesen kiürül az a bizalom, ami korábban fenntartotta ezek iránt a nyitottságot és a felelős.
És ez rontja az egész projektnek a presztízsét, a projekt alatt most az Európai Uniót értjük. Tehát mindez együttesen rontja a presztízsét az Európai Uniónak?
Ez rontja az európai politikai elit presztízsét, és ez rontja a nemzetállamoknak a működőképességi hatékonyságát, ha úgy tetszik, mert azzal, hogy egyre több országban, mint az imént említett Ausztriában, Hajszál Héján a szélsőjobb, közvéleménykutatások szerint Hollandiában az ottani szabadságpárt szintén a szélsőséges párt, akár nyerhetne is most a választást. Egyes közvéleménykutatások szerint az Európai Parlamenti választást megismételve egy mai francia elnök választáson Le Pen asszony akár még befutó is lehetne. Németországban most már 15% fölé jön az ottani szélsőséges alternatíva Németország mozgalom. Tehát ezek iránt, a szélsőségek iránti nyitottság, ez azt eredményezi, hogy az adott országban a politika egyrészt kiszámíthatatlanabb, másrészt pedig bezárkózóbb, és ennyiből az integrációban való együttműködésre való hajlandóságot rontó. Tehát ennyiből valóban közvetetten rontja az Európai Uniós projekt esélyét. Gondoljunk csak a görög változásra, tehát amikor a Syriza megnyerte a választást tavaly januárban, és Tsipras megjelent az a tárgyalóasztal körül Európai Unió szinten, akkor fél évig egyébről se szólt az EU élete, mint hogy lehetne megállapodni az akkori görög kormánnyal, hogy a görög csomagot valahogyan kezeljék, mert különben még akár az euró is veszélybe kerülhet. Maga Tsipras ezzel kifejezetten zsarolt is, hogyha velem nem egyeztek meg, a következő az olaszok. Következő Olaszország lesz. Tehát ezeknek az arcoknak a megjelenése, ezeknek a nagyon mélyen elhatározott, radikális nézeteknek a EU döntés szinten való játékossá válása természetesen kikezdi azt, amit az imént mondtunk, ez nem egy állam. Államszerűen működik, önként vállalt együttműködési alapon, de hogyha az együttműködési készség nincs meg, akkor ez elég hamar le tudja bontani az addigi integrált kereteket is.
Mi lehet az ellensúly? Tehát például azok a reformok, amelyeket David Cameron kezdeményezett a brit népszavazással összefüggésben, vagy például a brit EU-tagság melletti érvként. Ezek a reformok vajon meg tudják állítani ezt a folyamatot? Vagy tudják-e lassítani, vagy ellenpontozni?
Először is az imént elmondott jelenségek nagy része, mint jeleztük, nem Európai Uniós problémák, hanem létező nemzetállami, szociális, társadalmi, politikai, működési, intézményi, politikai elit problémák, tagországi problémák, nem pedig EU problémák, csupán a meglétük az EU működését is egyúttal veszélyeztetik. Ha az EU-t nézzük, akkor a jelenlegi felállásában, ha azt mondtuk, hogy az EU elsősorban a magva az egységes piac, tulajdonképpen egy vámunió, ami egyre izmosodott, és a végén már közös pénzt is csinált magának, de mégiscsak egy prosperitást elősegíteni hivatott gazdasági kereskedelmi együttműködése a résztvevőknek. Meglepő módon az, ami ennek a magnak a létezéséhez kell, az az elmúlt években erősödött. Tehát miközben mindenki az EU válságáról beszél, egy csomó dolog éppen, hogy erősödött az EU, ezen a magon belül. Tehát bankunió jött létre, közös Európai Uniós bankfelügyelet, bankszanálási mechanizmus jött létre. Ma már a nemzetek a költségvetéseit először egymásnak mutatják meg, és csak aztán a nemzeti parlamenteknek, mert van európai szemeszter, mert kezd kialakulni egy közös gazdasági kormányzási szimuláció a tagországok részvételeiben. Rengeteg olyan tényező van, ahol a egységes piac létét erősítő döntések voltak az elmúlt években, gondoljunk az energiaunió építésére, gondoljunk most a digitális unió építésére, gondoljunk a tőkepiaci unió megteremtésének az első lépésére. Ezek mögött majd mind konkrét intézkedések és szabályok lesznek, amik az adott területeken, kötvényforgalmazás, szintén államszerűen fogják összekötni a különböző nemzetállamokat, és még több területen teszik érdekelté, hogy egyre nagyobb a tétje annak, hogy ez az egészet szétszakítom. Tehát én úgy látom, hogy ha a közös mag, az egységes piac és annak egyre izmosabb kerete, a felépítmény mondjuk a pénz, a közös pénz, meg a Schengen, meg sok minden más egyéb, akkor a felépítményt nagyon sok sérülés érte az elmúlt években, de közben az alap erősödött. És ennyiből én a mai helyzetben mindaddig, amíg a résztvevő tagországok politikai intézményrendszere nem alakul át gyökeresen úgy, hogy már nem tudnának megállapodni egy EU létrehozásába, ha ma ülnének össze, mint ezt megtették 54-ben, amikor először még Dél-Oroszországban elkezdtek erről gondolkodni. Magyarul nem szirízák és nem löpenek vannak az asztal körül, hanem azért továbbra is a mainstream, a középpártok meghatározók. Addig a közös mag életben tartásának érdeke egy ponton mindig abban teszi érdekelté a résztvevőket, hogy megálljanak abban, ami széthúzna, és keressünk valami közös megoldást. Egyébként megvan az a következménye is, amit azt szokták mondani, hogy az EU mindig a válságokon keresztül mélyül, mert mindig kiderül, hogy ha ezt az adott helyzetet kezelni akarom, akkor az egyetlen lehetséges válasz, hogy erre is találok valamilyen közös mechanizmust. Máskülönben visszafelé menve is le kéne bontanom.
A britek esetleges kilépése épp ezt kezdheti ki? Vagy ki kezdheti-e ezt a közös magot?
Közös magot nem kezdheti ki, illetve közvetetten kikezdheti. A brit kilépés legkárosabb azonnali hozadéka, egyébként ez még a kilépés nélkül is megtörténhet, hogy precedens teremt más országok hasonlóan szélsőséges EU-ellenes mozgalma számára, hogy a brit példára hivatkozva a saját országában is valami hasonlót, értve ez alatt népszavazást, testre szabott országra.
És Csehországban is felmerült ennek a lehetőség.
Csehországban felmerült, tehát a franciáknak, ugye a löpenéknek eleve ez a programja, de a hollandoknál is ugyanez van napirenden, sőt, hát ugye a most nem nyert osztrák szabadságpárti jelölt is pedzegette, hogy akár ilyen utcába is nagyon szívesen belemenne, az igaz finnekről tudni lehet, hogy szintén megvan ez a szándék náluk. Tehát lehetnek arra példák, hogy szalonképessé válhat az, hogy valaki politikai programmát tűzze, az, hogy meg kell kérdezni az embereket, és az embereket pedig be lehet hűíteni arra, hogy igenis ellene induljanak el. Ezt tud egy második fokozatban tovább lépni oda, hogy megjelennek azok az emberek az asztalok körül, akik már viszont filozófiájukban sem hisznek és érdekeltek abban. Egy Nigel Farage, hogyha megjelenne az asztal körül a britek nevében, akkor Nagy-Britannia soha semmiben nem venne részt, sőt, hát ki akarja vinni az országot ugye az Európai Unióból. Tehát az szét tudná verni az egészet. Ennyiből a brit példa, ha kilépnének, ami egyébként a jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy kevésbé valószínű, de hát ez majd eldől pont egy hónap múlva. Ennyiből a brit példa erre jelentene ösztönzőt, és ennek a káros hatása egy ponton túl igen lebontó hatású lehetne.
Forrés György, a Bruxinfo Európai Elemző Központ igazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánsunkat.
Nagyon szépen köszönöm.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra!